Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 128. Zsoltárunkat, a 128. Zsoltárunk első és második versét. A 128. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljuk el helyünket, és a 329. dicséret második versének éneklésével készüljünk keresztelői alkalmunkra. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: Nem értem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, Isten hozott benneteket. Legyen ő a mindenható Atya Isten, aki ezt az alkalmat nem csak egy szép családi ünneppé teszi, hanem egy életformáló, egy nagyon fontos eseményé a számotokra és Berccel számára is. Hallgassátok meg, hogyan bízta meg az Úr Jézus Krisztus feltámadása után első tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Így olvassuk ezt Máté evangéliumának záró verseiben. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves barátaim, életeteknek egy nagyon fontos szakaszához érkeztetek, és ebben volt egy olyan ige, egy zsoltár, ami számotokra nagyon nagy jelentőséggel bír, és Bercel életére nézve is nagyon nagy fontosságú. Hallgassátok most meg a 21. zsoltárnak a 2-től a 7-ig terjedő verseit. Uram, a te erődnek örül a király, mennyire újjong, hogy megsegítetted. Megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony áldottá teszed őt örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, Vanda és Andris, kedves keresztülők, Fanni és Bálint. Tudom azt, hogy mennyi félelem, szomorúság előzte meg Bercel születését, ami embert és valószínűleg hitet próbáló alkalom is volt. De itt állunk most, és ez a mai nap az örömről szól, az ígéretekről és a felelősségről is egy picit. Olyan csodálatos ez a zsoltár, amiben a hálaadás, az öröm szinte újjongásszerűen kifejeződik. Nem is véletlenül választottam ezt az igét, hiszen amikor felkértetek, hogy megkereszteljem ezt a picin gyermeket, akkor Vanda elmondta, hogy amikor először jöttek ide Budafokra a Bercellel, akkor ennél a zsoltárnál volt kinyitva a Biblia. Persze Andris rögtön rávágta azt, hogy hát nem véletlen, mert ez egy messiási zsoltár, ez egy király zsoltár, tehát mi más szólhatna a kis királyról, Bercellről. Ez a zsoltár az újongásról, az örömről, az ígéretekről szól. Azt mondja, hogy megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg, életet kért, és megadtad neki. Igen, az örömről szól, az új életbe vetett örömről, a Krisztus előtti újongó örömről szól, a krisztusi erőről. Az Isten örömének örülünk mi is, hiszen megajándékozott benneteket ezzel a gyermekkel, és nem csak benneteket, hanem ezt az egész gyülekezetet is megajándékozta ezzel a gyermekkel. Az ígéretek napja is ez a mai. Isten ígéreteiről és szülők, keresztszülők ígéretéről szól. Isten ebben a zsoltárban azt ígéri, áldottá teszi ezt a gyermeket, és megsegíti. Azt mondja, hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, és fejére színarany koronát teszel, bizony áldottá teszed őt örökre, megvidámítod őt. Kell egy családnak, egy gyülekezetnek nagyobb dolog, mint amit az Isten megígérhet, hogy ez a gyermek áldás hordozó ember lesz. Áldás már most, és nem csak azért, mert ennyire aranyos, és ennyire figyel most is, hanem azért, mert ezt megígéri neki az Úristen, hogy áldás lesz. Kell-e ennél nagyobb ígéret? Gazdag áldásával azt hiszem már most a kisgyermek felé fordul, amikor olyan szülők és olyan keresztülők állhatnak itt, akik önmaguk is Krisztushoz tartoznak, az Isten országának tagjai. Az ígéretek napja ez, szól az Isten ígéreteiről, és szól az emberek ígéreteiről. Az Isten megígéri az ő áldását, és nem sokára ti is fogadalmat tesztek Isten előtt és a gyülekezet előtt. Micsoda ajándék ez, hogy ránk emberekre bízza Isten ennek a pici embernek kicsit az életét is, és azt, hogy mi azt egyengetni tudjuk. Mert hogy terve van ezzel az élettel, és titeket választott ki arra, hogy azon az úton, amin az Isten szeretné vezetni, ti kísérjétek. Nem csak most, amikor egyértelműen rászorul az emberi kéznek a fogására, a támogatására, hanem akkor is majd, amikor lehet, hogy nem szeretné, hogy ti megfogjátok, és a saját útjain fog majd járni, és talán nem szeretné azt, hogy ti ti legyetek azok, akik segítetek neki. Nem csak most, amikor még nem tud kérdezni, csak a szemével vagy a sírással reagál valamire, hanem akkor is, amikor talán túl sokat kérdez, vagy majd vitatkozni fog, vagy amikor magányában csak csendesen elbújik. Nem csak most, amikor egy babusgatni való édes kisgyermek, hanem akkor is, amikor talán kamaszként egy nehéz eset lesz, vagy egy lázadó. Nem csak most, amikor itt vagyunk, és a most van az élet egy fontos fordulóponton, hanem akkor is, amikor majd felnő, és ott jönnek az életében azok a krízisek, fordulópontok, amik egy ember életében ott vannak. Tehát az a megbízó levél, amit most kaptok, nem évekre, hanem egy egész életre szól. És azt ne felejtsétek el, szülők és keresztszülők sem. Kedves gyülekezet, meggyőződésem, hogy Andris és Vanda nem munkahelyet lát ebben a közösségben, hanem lelki, szeretet otthonra talál. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy erre a kisgyermekre, hogyha felnő, és akár most se, ne úgy tekintsetek, hogy a lelkész gyereke, a lelkész fia, hanem fogadjátok be őt, hogy neki is lelki közössége legyen, hogy barátokra találjon, életre találjon, és egyszer majd itt az Úr asztalánál állva önmaga ki tudja mondani, hogy Krisztushoz tartozom. Kedves Vanda, Andris, Fanni és Bálint, rátok különösen nagy feladat vár, különösen fontos a ti szerepetek, mert ez az új élet, ez öröm, az új élet ígéretekkel, színes ígéretekkel, gazdag élet, és az új élet, az bizony rátok nézve egy felelősség is. Képletesen Isten kezetekbe adja ezt a bizonyos megbízó levelet, amiben minden összefoglaltatik. Ez a megbízó levél pedig legyen számotokra, ez a Zsoltár, a 21. Zsoltár. Hallgassátok most meg újra ezt. Uram, a te erődnek örül a király, mennyire újjong, hogy megsegítetted, megadta neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg, hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel. Életet kér tőled, és megadtad neki, hosszú életet örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony áldottá teszed őt örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Amen. Fennállva mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben neveritek. Két kérdést teszek fel most számotokra, melyekre jó meggyőződéssel és hallható szóval válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Kérdezem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció által ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt az életet. Hálát adunk neked oltalmazó szeretetedért, hogy épségben, egészségben segítetted erre a világra ezt a kisgyermeket. Köszönjük, hogy Bercelt is részeltetni akarod a te kegyelmedben, és számára is elkészítetted a megváltás ajándékát. Örül a szívünk a te ígéreteidben, áldásod jelenlétében dicsőítünk. Kérünk téged, Urunk, hogy adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermekeknek, hogy ahhoz tudják valóban segíteni ezt a gyermeket, hogy egyszer ő maga önként is vallást tudjon tenni rólad. Hogy Krisztus testének tagjaként neked szolgáljon és dicsőítse a te neved. Legyen örömünk teljes, egyedül csak benned, egyedül csak a te áldásodban, Istenünk. Amen. Most pedig szeretnének megkérdezni. Gyertek ide. A gyermek nevét szeretném. Percel József. Percel József. Keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Percel József, a minden kegyelem Istene áldjon és őrizzen meg téged. Adjon neked növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességedben. Tegyen téged hasznos, áldott tagjává családodnak, Krisztus egyházának, dicső hazádnak, és tegyen részesévé egykor majd az örök dicsőségnek. Amen. Most pedig egy kis meglepetéssel készült nektek a gyülekezet, úgyhogy ezt fogadjátok szeretettel.
Foglaljon helyet a gyülekezet. A Baba-mama kör nevében nagy szeretettel köszöntünk titeket, és az a csodálatos, hogy a Baba-mama kör részben van nekik egyik házik csoportjának a törzs csapata is, úgyhogy fogadjátok szeretettel a köszöntést.
Áldja meg Isten szívedet örömmel.
Áradjon rád az áldás, hogy azzá légy, akinek ő szeretne látni téged.
Áradjon rád az áldás, hogy teljesíthesd küldetésedet, és Isten öröméből élj.
Áradjon rád az áldás, hogy növekedjél az ő szeretetében.
Áradjon rád az áldás, hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba.
Áradjon rád az áldás, hogy felismerd őt mindenben, ami emberi, törékeny és töredékes.
Áradjon rád az áldás, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára.
Köszönjük szépen, és most pedig a gyülekezet áldó énekét hallgassátok meg, fennállva a 134. Zsoltár 3. versét.
Megáldjon téged, ó Isten!
Foglaljuk el helyünket. Az ige hirdetésére készülve a 166. dicséretünket énekeljük. A 166. dicséretünk mind a négy versét, melynek első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumából, János evangéliumának 6. részéből, a 6. rész válogatott verseiből.
A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atya Isten, földre jött és feltámadott Jézus Krisztus, bennünk lévő Szentlélek. Kérünk, áld meg a mai Isten tiszteletünket, add, hogy az ígének olyan befogadói lehessünk, akik amikor kilépnek a templom ajtajából nem elfelejtik, hanem tovább gondolják, mozog bennük az ige, és olyan magot vet, ami aztán gyümölcsöt hoz az életükben. Kérünk téged segítsd, hogy így tudjuk együtt dicsőíteni a te nevedet, Krisztust, és hagyjuk és lássuk élni a Szentlélek Istent is bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és megkérem a gyerekeket, hogy a gyermektanításra jöjjenek ide ki. Tudom, hogy szoktatok egy jó nagyot köszönni a gyülekezetnek ilyenkor, ugye? Akkor köszönjünk együtt egy jó nagyot. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Okay. Nem tudom, hogy szokott lenni, együtt vagy külön, de ez itt nagyon jó volt. Igen, oké. Okay. Jó. Ki az, aki megismeri, hogy ez milyen állat itt a kezemben? Egy bárány. Volt nektek, te is tudod, milyen állat? Bari, bárány, a B betűt hallom. Nagyon jó. Igen. Képzeljétek el, hogy én ezt az állatot annak a kis babának hoztam, akinek most volt a keresztelője. Emlékeztek esetleg a nevére? Mi volt a neve annak a kis babának? Bercel volt a neve. Igen, hallottam, mondták egyébként, úgyhogy megigyezték nagyon. Tehát én ezt Bercelnek hoztam. És ti láttatok már ilyen bárányt? Valahol? Hm? Ismerős. Tudom, hogy vannak ilyen figurák, Angry Birds, meg mindenféle, amiket úgy lehet kapni, és mindenki ismeri őket. Na hát elmondom nektek, hogy ilyen bárányt biztosan nem láttatok még soha az életetekbe, mert hogy ezt egy néni készítette, aki ott lakik a merején, a Balaton környékén, és ezt ő maga csinálta, ő horgolta a saját kezével. Látjátok, hogy ilyen kis horgolásokból áll az egész, ugye? És azért hoztam el nektek, nem csak azért, mert kicsit húsvét után vagyunk, és a bárány az még talán most is aktuális, meg az én kedvenc állatom, meg igazából nem is nektek hoztam, hanem a Bercinek, aki talán most ott fent sír éppen. Szóval, hogy neki hoztam, és azért, mert nagyon különleges ez a bárány, mivel nincsen belőle még egy ilyen sehol az országban. Ezt ez a néni csinálja, el tudjátok képzelni, ahogy az ő kis lassú mozdulataival horgolgatja, varogatja, szépítgeti, kiválasztja hozzá a fonalat. Egy picit távoli talán az asszociáció, és ezt én nem is értitek, hogy micsoda, de mi is ugyanilyenek vagyunk, mint ez a bárány. Mindenki egy kicsit hozzánk tesz, mint ahogy az a néni is. Lehet, hogy az egyik kezét az anyukája csinálta, lehet, hogy a másikat az egyik kisgyereke segítségével, vagy ő fogta a fonalat, el tudjátok képzelni, hogy ez a néni csinálja ezt a kis bárányt. Szóval mi is ilyen egyedi és különleges emberek vagyunk. Mindenki hozzánk tesz, mindenki egy kicsit szépítget rajtunk. Lehet, hogy az egyik részénél mondjuk leszakadt a füle, és újra fel kellett varni, vagy ilyesmi. Tehát a mai tanításnak talán ez a lényege, hogy nincs belőlünk még egy ilyen. És soha nem is lesz. Mert lehet, hogy ez a néni fog csinálni még hasonló bárányt, hasonló mintával, de biztos, hogy nem ennyi szálat fog hozzá felhasználni. Biztos, hogy nem lesz ott az az érzés, amikor ezt készítette egy gyermeknek, akiről tudta, hogy most fogják keresztelni. Azt hiszem egyébként ez a felnőttek számára is egy nagyon fontos üzenet. Mindenki hozzárak az életünkben, de az egész teljes kép az mégiscsak az Istené. És ebben gyönyörködünk. Azt is hallottam, hogy elköszönni is elszoktatok, mielőtt kimentek a nénikkel a gyermektanítás. Úgyhogy mondjuk el most együtt azt, hogy áldás, békesség, jó hangosan, jó? Áldás, békesség! Nagyon jó volt, ügyesek vagytok! Az ige hirdetésére készüljünk énekszóval, 295. dicséretünknek mind a két versét énekeljük. 295. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Hallgassátok meg Isten igéjét fennállva. Isten igéjét a már felolvasott ige szakaszból olvasom János evangéliumának 6. részéből, a 6. rész 66., 67., 68. és 69. verseiből. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-t: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Ámen. Kedves testvéreim, húsvét után vagyunk. Mondhatnám azt is, hogy túl vagyunk a húsvéton, túl vagyunk a nagy csütörtökön, a nagy pénteken, az egész nagy héten, és túl vagyunk a feltámadáson is. Talán még a hatása alatt is állunk. De mit kezdünk mindezzel? Hová futnak és hová szaladnak a gondolataink azután, miután megtörténik a világ megváltása? És erről 2000 év óta meg is emlékezünk minden húsvéton. Mire vagy kire irányulnak? Mit kezdünk azzal a nagy ívű, dinamikus esemény sorozattal, ami virágvasárnap hallelujával elkezdődött, aztán az üres sír életváltoztató hatásáig jutott? Hol is tartok húsvét után, így is feltehetném a mai napi kérdést. Döntő fontosság ugyanis Jézus földi életének állomásait ismerni, annak valami módon az ünnepben részesévé lenni, de ami még ennél is fontosabb, az az életemre és az életedre gyakorolt hatása mindennek. Elérkezik az a pont Jézus akkori és mindenkori tanítványai számára, amikor dönteniük kell, hogy valóban követik a Mestert, képesek követni a Mestert, vagy nem. A keresztnek ugyanis van egy ilyen hatása, hogy az ember nem tud megállni úgy a kereszt előtt, hogy ne döntsön valahogy. vagy elmegy mellette, vagy megáll alatta. Vagy az övé lesz, teljes lényével, vagy pedig nem foglalkozik vele. Azért olvastam fel János evangéliumának 6. részéből ezt a történetet, mert itt ugyanerről a döntésről van szó. Sokan ugyanis, ahogyan olvastam, vagy hát olvasta az igében, kemény beszédnek tartják Jézus szavait, mert a keresztet állítja a tanítványok szeme elé, és ezzel a tanítványoktól a legnagyobb mértékű önmegtagadást, lemondást és áldozatvállalást követeli. Jézus arról beszél, hogy az ő teste az étel, az ő vére az ital. Azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. És most mi azt mondhatjuk itt 2015-ben, hogy hát ez teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Itt szó van ma már ugye az úrvacsoráról, itt szó van a megváltásról, a kereszthaláról és az örök életről. És azt is tudjuk, hogy hát persze, hiszen Jézus még életében sokszor szólt a feltámadásáról és arról, hogy mit kell neki elszenvednie. Mégis ők, akik 2000 évvel korábban hallják ugyanezeket a szavakat, azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Ki bírja ezeket hallgatni? Nézzük, miről is van szó pontosan. Jézus életútja lassan halad itt még a kereszt felé, és minél közelebb van a megváltás, annál több ellenséges erő, és annál kevesebb ember marad mellette. Sűrűsödnek az események, és még a tanítványok hite is meginog, amikor a lekcióként felolvasott igét vagy mondatokat mondja el a mesterük. Az evangélium korábbi szakaszaiban arról van szó, hogy hogyan gyógyított, hogy milyen csodákat tett, hogyan vendégeli meg az 5000 embert. Ezt szívesen látták, és ezt nagyon szívesen hallgatták, voltak ennek szívesen részesei, de arról, ami nem a saját érdekükben, vagy a saját szájízük szerint van, arról nem szeretnének már hallani. Amikor a keresztre utal, amikor a keresztre feszítésre utal Jézus, az már túl sok nekik. Túl kemény ez a beszéd. Mennyire szemléletes és mennyire beszédes ez a mai korban. Pár nappal ezelőtt Siófokra utaztam vonattal. És amikor leült mellém egy gyülekezetünkbe néha-néha járó fiatal, akkor erről beszéltünk, hogy mi is ez a húsvét igazából. Nem erőltettem, ő hozta fel, persze, hogyha a lelkészek között van az ember, ez valahogy mindig szóba kerül. És egy nagyon erőteljes mondatot mondott, hogy igen, van ez a feltámadás, de te komolyan elhiszed, Marian? És én azt mondtam, hogy igen, és te nem. Döntő fontosságú. A keresztre nézve dől el a hited. A keresztre nézve, a feltámadás tükrében dől el a hitünk. Mondhatnám azt, hogy ez a fiú ezt nem hitte, és hiába lehetett gyülekezeti tag, hiába konfirmált, hiába volt részese valamiképpen a gyülekezeti lét, nem találkozott a Krisztussal, mert a feltámadott Krisztus számára csak egy mese, vagy egy történet. Nem furcsa az, kedves testvéreim, hogy amikor az örök életnek beszédéről hallanak a tanítványok, amikor a dicsőséges evangéliumról beszél Jézus, az már túl erős egyeseknek? Azok az emberek, akik így gondolkodtak, el is mentek tőle, és hagyták Jézust, és nemet mondtak a tanítványságra. Jézus pedig nem akarja őket ilyen olcsó módon megnyugtatni, hogy hát azért ezt nem kell olyan komolyan venni, amit mondtam, hanem azt mondja, hogy ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz majd, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? Hát nem áltatja őket, sőt, arra utal, hogy még lesz nehezebb. És keményebb gondolatot is be kell majd tudnotok fogadni később. Mi lesz veletek, hogyha nem csak hallani fogjátok ezt a kemény beszédet, amiről beszélek, mondja Jézus, hanem látni fogjátok, ahogy felmegyek a mennybe. Ami emberi szemmel is, még emberi értelemmel is befogadhatatlan. Ez a kemény beszéd. Amikor látja a mester, hogy sokan elmennek tőle, Ugye ezt olvastam, hogy ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Akkor megkérdezi a 12-től is, mégiscsak a szűk kör, mondhatnék a szűk baráti kör, azt kérdezi tőlük, hogy vajon ti is el akartok menni? Péter és a többiek számára nem volt kemény ez a beszéd? Dehogy nem. Számukra is nehéz volt, sőt, érthetetlen volt. Mégsem mentek el, pedig szabadságukban állt volna. Ne gondold, kedves testvérem, hogy Krisztus azért teszi fel ezt a kérdést, mert hogy kétségbe esett, amikor látta, hogy a beszéde után kivonultak a templomba. Ez olyan, mintha most az én prédikációm után mindenki felállna, és itt maradna 12 ember. Jézus nem kétségbe esett. Nem egy tragédiaként fogta fel azt a mondatot, amit János így ír, hogy ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Neki teljesen mindegy volt, hogy 1, 12 vagy 112 ember kíséri a keresztig. Teljesen mindegy volt. A megváltás így is, úgy is bekövetkezik. Tehát nem ezért kérdezi meg a 12-től ezt, hogy vajon ti is el akartok menni? Mert fél. Szó sincs erről. Inkább, mintha azt mondaná, hogy van lehetőséged. Elmehetsz. Ti is el akartok menni? Van lehetőséged. Nem kényszerítelek semmire. Elmehettek. Vajon nem volt más út a 12 számára? Dehogy nem. Hogy ne lett volna? A világ ad más lehetőségeket, sőt, ad olyan lehetőséget, ami nem csak csábító, hanem még észszerűbbnek is tűnik, mint mondjuk a Krisztus feltámadása. Vannak az akkori kor politikai és vallási vezetői. Ott vannak az írástudók, akiktől az egész Szentírást megismerhették volna. Aztán ott vannak a farizeusok, akiktől elleshették volna a különféle kereskedési vagy politikai fogásokat. De a kor társadalmához tartozott egy elég különös, mai szóval talán azt mondanánk, hogy ők voltak a szerzetesek, az úgynevezett esszénusok. El lehet menni, oda is. Volt más út számukra Jézuson kívül. Péter viszont valahogy helyesen ismeri fel azt, hogy korának vallási mozgatói és politikai pártjai közül lényegében az igazi megoldás egyiknél sincs. A mai napra van egy kérdés az, hogy mi marad neked húsvétból? Mit kezdesz a húsvéttal? Hová mész? Elmész a kereszt előtt, mert hát van más út. Ma nincs más út, csak a krisztusi, csak a keresztényi? Nem. Választhatsz, ahogyan a boltokban felkínálnak rengetegféle árut, rengetegféle portékát, úgy te is nagyon sok mindenből választhatsz. Elmehetsz különféle gyógymódokat keresve a szuper vallási gurukhoz, vagy horoszkópokat nézhetsz, vagy élhetsz félpogány módszerekre, amire nem is tudod azt, hogy igazából az. Vagy talán elmehetsz a legjobb pszichológusokhoz, vagy kemény munkába is ölheted saját magad. Filozófusok mondatait, vagy éppen teológusok kemény mondatait is citálhatod. Esetleg keresheted a megoldást a párod, vagy a jó barátod vállán, ahol jól kisírhatod magad. Jósolt adhatsz, és élhetsz olyan módszerekkel, olyan babonákkal, hogy amikor a fekete macska átmegy az úton, akkor ott történik valami, vagy lekopogod azt, amitől nagyon-nagyon félsz valójában. Számtalan úton járhatsz, és senki, de senki nem kényszerít arra, hogy húsvét után is Jézust válaszd. Sőt, hogyha kényszerből mentél hozzá, vagy esetleg érdekből, akkor el is mész. Akkor el is távolodsz tőle. Mert hogy mit teszel majd, hogyha csőstül jönnek a bajok? Mit teszel majd akkor, amikor imádkozol, és nem jön rá válasz? Vagy amikor Isten számtalan gazdag ígéretei közül valami számodra nem ígéret? Amikor Isten nemet mond, mert sokkal jobban tudja, hogy neked mire van szükséged, mint te magad. Mi lesz majd akkor? Csak addig kell Jézus, amíg megadja azt, amire vágysz. Vagy akkor is, amikor szorult helyzetben vagy, és minden lehetőséget eljátszottál, akkor már nincs más út, akkor jó lesz az Istené. Ezt tudod mi? Kényszer. Kényszerűségből nem lehet az Istenhez menni. Krisztus nem rabszolgákat akar látni, hanem szabad embereket. Az ő királysága nem olyan királyság, amiben rabszolgaként követünk egy valakit, és megörnyed a hátunk, és fáj mindenünk, mert követnünk kell, mert valaki ezt mondta. Szabadságon alapszik. Ezt kérdezi az akkor is, valóban a mindenkori tanítványoktól, ti is el akartok menni. Hiszen van egyetlen dolog azonban, amit nem tudsz levenni a polcról, meg nem tudsz megtalálni a gyermekeid vállán sírva, vagy a férjed vállán sírva, sehol sem. Az örök élet beszéde, az valójában csak a Krisztusnál van. Péter megkérdezi, hová mehetnénk? Az örök életnek, a tegnapi életnek, a mai életnek és a jövő életnek az ígéje, az csak az Istennél van. És meg is indokolja Péter, hogy miért maradnak Jézus mellett, mert mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Kedves testvéreim, ahol Jézus jelen van, ahol a húsvéti üzenet elhangzik, ott megoszlás támad az emberek között. Jézus személye nem csak akkor, hanem a mai világban is bizony olyan személy, aki mellett nem lehet csak úgy elmenni, és nem maradhat közömbös az ember. Így vagy úgy, de mindenkinek választania kell. Most húsvét után hogyan rendezed magadban ezt a kérdést? Hová mehetnék? Csak ennyit kell megkérdezned magadtól. Mert mi nagyon szeretjük az arany középutat választani a döntéseinkben is. A legtöbbször pontosan azért nem akarunk felelősséget vállalni semmiért, mert hogy mi nem tudunk dönteni. Nagyon szeretjük azt mondogatni, hogy találunk valami ügyes megoldást, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. A zsidókhoz írt levél azt mondja azonban, hogy az Isten ígéje az kétélű kard. Élesebb minden kétélű kardnál. Az Isten ígéje kard, és nem egy kicsorbult bicska. Kard, ami elválaszt. Döntésre és hitvallás tételre hív. Van ma is olyan ember, aki csendes elmaradás útját választja, és elmegy, mert fél dönteni. Mert tudja, hogy hívőnek lenni nem mindig könnyű, hiszen kemény beszéd ez. Ez is, és az is, ami akkor ott elhangzott. Tehát csendben elmaradnak, úgyhogy Krisztusnak talán esélye sem volt megkérdezni tőle, hogy merre akar menni. Valahogy láthatatlanul távol kerülnek Istentől, és máshol keresik a támaszt. Sokak visszavonulnak, előbb talán a gyülekezeti közösségből, aztán elmaradt számukra a személyes Isten kapcsolat. Közben pedig meg is magyarázzák, hogy hát nem kell olyan komolyan venni azt, amit az Úristen mond. Kemény beszéd ez. Mert a hívő embernek nagy dolgokat kell cselekednie a hitével is. Azt mondja, hogy ki kell oltani a gonosz nyilait. Vagy János azt mondja, hogy le kell győzni a világot. Az apostolok cselekedetei ezt mondja, tisztán kell tartania a hívőnek a szívét. Dicsekedni kell a háborúságban, mondja a római levél. Szeretni és imádkozni kell azokért, akiket nem szeretünk, sőt gyűlölünk. Sőt, azt is mondja Máté, hogy még az életét is elveszítheti az, aki az Úr Jézust követi. De egy valami van, kedves testvéreim, amiért mindezt érdemes, és nem csak érdemes, hanem öröm, az az örök élet beszéde. Az örök élet, semmi más, és semmi több. Ennél 2000 év teológiája sem tud többet mondani. Az örök élet. Ki másnál lehetne? Ki szeret jobban? Ki akar neked jobbat? Ki másért érdemes megtagadnod magad, felvenni a keresztedet, és ki más érdemesebb követni, mint azt, akinél az örök életed, a tiéd is, és az enyém is van. Uram, kihez mehetnénk? Hát éppen ez az. Hogyha már megismerted Jézust, akkor kivel tudnád lecserélni őt? Amen. Az ige hirdetésére válaszoljunk énekszóval, a 401. dicséretünket énekeljük, a 401. dicséretnek a 6. versét. Dicséretünk 6. verse így kezdődik, El nem bocsátlak többi, nem hagylak Jézusom. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztusunk! Itt állunk most előtted talán kérdésekkel tele, hogy mennyire tudunk kitartani melletted. Kérdésekkel tele talán azzal kapcsolatban, hogy vajon valóban a te keresztedben bízva tudjuk élni az életünket. Kérünk téged, Atyánk, azért, hogy ne csak választani tudjunk, ne csak dönteni tudjunk egyszer az életünkben, ami talán régen megtörtént, hanem kitartsunk melletted. Akkor is, amikor kemények azok a szavak, amiket te mondasz nekünk, amiket embereken keresztül közölni kívánsz. Tudjunk kitartani melletted a végsőkig, hiszen csak az nyeri el az örök életet, aki a megváltással és a megváltott, feltámadott Krisztussal is találkozott. Jézus Krisztusunk, tudjuk, hogy a te kezedben van az életünk, sokak élete, a háborúban lévő szenvedők élete, így különösen imádkozunk most kárpátaljai testvéreinkért. Élet, Ura, imádkozunk most azért a kislányért is, annak a kislánynak a gyógyulásáért, aki most élet és halál harcát vívja meg gyermekként. Urunk, kérünk téged, adj kitartást azoknak a szülőknek, azoknak a családtagoknak, hozzátartozóknak, hogy buzgolkodva imádkozzanak ezért a gyermekért. És, Urunk, mi a te kezedbe tesszük le az ő életét is. Imádkozunk továbbá a betegekért, a szenvedőkért is, Atyánk. Kérünk téged azért, hogy egy szívvel is, egy lélekkel tudjunk hálát adni a jókért, a jót tett dolgokért, és ugyanúgy meg tudjunk állni bizalommal és reményteljes jövővel afelé, amit te készítesz számunkra. Légy a gyászolókkal, azokkal, akik talán a napokban halottjukra, elhunyt testvérükre emlékeznek. Küld a te vigasztaló szent lelkedet nekik is. Mi pedig fennhangon mondjuk el a tőled tanult imádságot, ezzel is dicsőítve a te nevedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja le helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a mai istentisztelet után szeretettel hívja a közösség egy közös szeretett vendégségre a gyülekezetet. Pénteken 16 óra 30-tól, tehát fél öttől elsős konfirmációs óra lesz. Szombaton 10 óra 30-kor, tehát fél 11-től hittanóra, és vasárnap a szokott időben 10 órakor pedig istentisztelet. A mai napon Kalló János Máté testvérünk olvasta az igét, innen is szeretném neked megköszönni, hogy ezt a válogatott ige szakaszokat ilyen szépen felolvastad. Köszönöm szépen. És ami külön öröm, ezt is hirdettem, a mai napon megkereszteltük Csűrös Bercel Józsefet, Varga Vanda és Csűrös András gyermekét. Isten áldását kérjük az egész családra, és ahogy a köszöntőben is mondtam, ne csak a mai nap legyen ünnepi nap, hanem tényleg az egész közösség is egyben tudjátok ezt egy nagyon boldog napnak és áldásnak megélni, Isten ígéreteivel teli gazdag áldásnak. A többi hirdetéshez pedig Gondnok urat szeretném.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Horváth Marian lelkész testvérünknek a szolgálatot, hogy sok örömet és lendületet hozott közénk, és egyben szeretnék gratulálni a iskola lelkészünknek és beosztott lelkészünknek ahhoz a sok szépséghez, amit eddig is hoztak, és ugye most lendületet is hoztak, és visszagondoltam valóban, hogy hát a kamaszkor az egy nehéz helyzet, de azért túlesünk rajta mindannyian előbb-utóbb. Túlesett rajta Pozsonyi Anna is, gyülekezetünk cserkés csapata korábbi vezetője, akinek tegnap volt az esküvője a Mátyás templomban, és a másik érintettségünk az volt, hogy a liturgiába Lázár Csenge gyülekezetünk teológája is szolgált, tehát eljutottunk oda, hogy a Mátyás templomba esküvőn református teológus nő is részt vehet. Isten áldását kérjük az ifjú pár életére. A mai napon a zsinatunk elnöksége adakozást hirdetett kárpátaljai testvéreink javára. A pénztárosi asztalnál is be lehet fizetni, de a persely pénz is erre a célra fog szolgálni. A héten, április 17-én, pénteken délután 4-től 6-ig egy különleges feladat lesz, mint Topolánszki Ákos testvérünk hirdett róla. Ilyenkor tavasszal lomtalanítunk.
Kedves testvérek, valóban a gyülekezet óvodája, Halacska óvoda kéri a segítségét, persze elsősorban a férfi embereknek egy vidám lomtalanítás formájában. Pénteken 4 és 6 között valamikor különleges karizmákra lesz szükség, hogy kihordani már nem szükséges bútorokat, ezt a tamaszt. Ez kérik a gyülekezetnek is a segítségét. Nálam lehet jelentkezni erre, aki erre felajánl másfél-két órát, és hát Pál apostol szavaival buzdítom a kedves testvéreket, legyetek férfiak, legyetek erősek. Nem szóval arról, igen, így van.
Igen. Célszer számunkat, mint gurtni, meg egyebek, azt is lehet hozni. Hát a férfiak, azok nem csak a egyik fajta karizmával, de másik fajta karizmával is bírnak, többek között Borsányi Márton testvérünk is. Tehát jövő vasárnap este 6 órakor tavaszi csembaló koncertünk lesz, amire a hangszert itt tőlem bal kézre lehet látni. Lesz hangszerbemutató is, illetve szórólapok vannak a kijáratnál, ezt el lehet vinni. Szokás szerint fölhívom figyelmet arra, hogy aki még az 1%-ról nem rendelkezett, akkor az rendelkezzen gyülekezetünk, illetve egyházunk javára, illetve hogy azokat is próbáljuk meg rávenni erre, akik nem adják sehova azt az 1%-ot. Szerintem mi jobban föl tudjuk használni, mint egyéb szervezetek. Az óvodánkban a felvételi döntés április végére várható, az iskolába felvettek népsora elérhető a honlapom. Különleges dolog történt, vannak ilyen Szokták mondani, hogy ilyen-olyan szaporítások. Hát most az autóbuszba történt helyszaporítás, hogy elsőre visszaigazoltak 45 helyet, de miután a végső rendelés, végső visszaigazolás jött, 49 hely lett a buszba, úgyhogy most 4 főnek még van hely a május 29-e, június 1-e közötti mezőpaniti kirándulásunkra. Jelentkezni Szalontai Károly presbiter testvérünknél lehet. Illetve a Réfülöpi tábor programja is alakul, ott már csak tartalékhelyekre lehet jelentkezni. A hírlevélből, szerintem húsvéti hírlevélből még van néhány példány, és akik először vannak közöttünk, azoknak ajánlom a figyelmébe, hogy az iratterjesztésbe a gyülekezetünk első 45-50 évéről szóló nagyon érdekes kis füzet is kapható. És persze a szeretett vendégségre kisütött a nap, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy ne csak ott a templom bejáratnál kezdjenek el csevegni, hanem jöjjenek hátra, mert ugye itt most egy dupla ünnepi alkalom van, hogy azon túl, hogy megünnepelhetjük Bercelt, én úgy hallottam, hogy itt életjelenségeket mutatott több más kisgyerek is, és ráadásul a babamama kör a vendéglátó, tehát most a babák is, meg a mamák is vendégül látnak minket, ezt azért ki kell használni, ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Tiszteltes úr, koncertről kapcsolatban. Ő is fog játszani?
Nem fogom én játszani, igen. Elnézést kérek, és el szeretném mondani, mert nem éreztem kellően hangsúlyosnak a dolgot. Lehet, hogy hozzá vagyunk szokva az, hogy itt nem szoktunk Európa színvonal alatt koncertezni. Ez a csembalom itthon, ebből egy van az országban. Tehát ez nem arról szól ez a történet, hogy Marci egy kicsit pötyög. Ez az egy van. Úgyhogy legyünk szívesek használni, és vigyük el a plakátot is, és jöjjünk el, mert ameddig ő még hazajár, addig hallgassuk a koncertjét. Köszönöm szépen!
Záróénekünket énekeljük, ami a 294. dicséretünk lesz. 294. dicséretünk mind a három versét. Énekeljük, az első vers így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Fogadjátok Isten áldását. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amen.